Kornea, azaz szaruhártyabankot adtak át a Pécsi Tudomány Egyetem Szemészeti Klinikáján. Amint egy 25 millió forintból létrehozott bank működésével a csaknem 1 millió lakos ellátására hivatott egészségügyi intézménynek köszönhetően jelentősen csökkenthető a szaruhártya transzplantációra várók száma, pontosabban a transzplantációra várók várakozási ideje. Köszöntöm a telefonvonal végén a Szemészeti Klinika igazgatóját, dr. Csutak Adrián professzorasszonyt, egyetemi tanárt, akit az esemény kapcsán kerestem meg. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést.
Én is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő felkérést, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Az átadásról szóló sajtóanyagban mérföldkőnek nevezték a bank létrehozását. Arra kérem, professzor asszony, indokolja meg a jelző jogosságát.
Én mindenképpen azt gondolom, hogy amikor egy ilyen nagy horderejű dologról van szó, mint egy szaruhártyabank kialakulása, megalakulása, akkor valóban ennek mérföldkő jelentősége van, hiszen olyan standardok alapján, nemzetközi standardok alapján dolgozik egy ilyen bank, ami a legmagasabb szintű minőségi ellátást biztosítja azoknak a betegeknek, akik innen jutnak majd hozzá a kornához. Különös jelentősége ennek a banknak, hogy mivel legújabban is alakult Magyarországon, olyan műszerek állnak rendelkezésre, amik a szaruhártya minőség ellenőrzésében elengedhetetlenek, és természetesen nagyon új gépparkról is beszélünk, ami újabb és újabb lehetőséget biztosít számunkra, hogy megfelelően tudjuk akár sejtszinten is a kornát vizsgálni.
Beszéljünk részletesebben a bank funkciójáról és jelentőségéről. Kezdjük azzal talán, hogy mi a feladata a szaruhártyának, és milyen betegségei vannak.
Hát először is nem tudom, hogy a hallgatók közül ugye mindenki tisztában van-e azzal, hogy ugye mi a szaruhártya, úgyhogy egy kicsit gondolkoztam rajta, hogy hogyan lehetne megfogalmazni, hogy ezt mindenki értse, és tudja, hogy a szemben egyáltalán hol helyezze el. Ugye a szaruhártya az nem más, mint a szemnek a külső védőburka, az az áttetsző rész, amit, hogyha valaki szemébe nézünk, akkor látjuk. A köznyelv egyébként úgy nevezi, hogy nem más ez, mint a szemnek az ablaka. Óriási jelentősége van a szaruhártyának, hiszen ugye a fény ezen keresztül jut be a szemünkbe, és nagyon nagy törőerővel rendelkezik, ami ugye azt jelenti, nem tudom ki mennyire emlékszik a fizikai tanulmányaira, de amikor a fény ugye eljut egy új közeghez, akkor ott megtörik. Tehát egy fénytöréssel rendelkezik a szaruhártya, és olyan nagyon speciálisan van az ember összerakva minden szempontból, hogy itt a szaruhártyának a törőereje, illetőleg a szemlencsénknek a törőereje, amit ugye úgy ismernek az idősebbek, hogy amikor elszürkül, akkor szürkehályog műtétre van szükségük, hogy ennek a két fő rétegnek, meg apróbb törőerő képleteknek a szemben pontosan olyan a törési mutatója, hogy a belső fény a szembe a látóideg hártyára, azaz a retinára úgy kerül, hogy ez az éles látás helyén fog összpontosulni pontosan. Ekkor beszélünk ugye éles látásról. Természetesen a szaruhártyának lehetnek különböző görbületi hibái, amit lehet javítani szemüvegekkel, a legtöbb esetben, vagy kontaktlencsével, de természetesen változhat a törőerő, és akár szabálytalanul is, hogyha sérülés éri a szemet. Vagy például olyan szaruhártya betegség van, aminek a következtében megváltozik a szaruhártya törőereje, vagy egyébként a szaruhártya az változhat, vékonyodhat, elődomborodhat, különböző, mondjuk úgy, hogy szaruhártya ektáziáknál, szaruhártya kónusznál, attól függően, hogy ugye a szaruhártyának a középső vagy szélső rétegje változik vastagság szempontjából. Tehát ez az egyik fő problémája a szaruhártyának, és hát természetesen a szaruhártyát egyéb betegségek is érinthetik, ilyenek például a szaruhártya gyulladások, amit okozhat ugye baktérium, vírus vagy gombák, illetőleg nem szabad megfeledkezzünk az amöbákról, ami ugye kontaktlencseviselők esetén kerül sokszor előtérbe, és hát tudnunk el, hogy ugye a gyulladások, betegségek, sérülések következtében ugye megváltozhat a szaruhártyának ez az áttetszősége, amit itt az elején hangsúlyoztunk. Tehát nagyon fontos, hogy ugye a fény az tiszta törőközegen keresztül kerüljön be a szembe, és kereszteződjön ugye az éles látás helyén, a makulában, a retinán. Hogyha ez nem következik be, akkor ugye a szaruhártya nem tudja ellátni megfelelően a funkcióját, a látásunk nem lesz tökéletes, sok esetben csak elhomályosodik, nem olyan jól látunk, sok esetben ez már nem korrigálható, de akár vaksághoz is vezethet a folyamat.
Na most mind a szürke hályog, mind a zöld hályog, az műtéti beavatkozással ma már orvosolható. Mikor kell szaruhártya átültetésről, transzplantációról beszélni?
Megenged nekem egy apró javítást.
Igen.
A zöld hályog esetében, ugye a legtöbb esetben azért nem a műtét az, amit elsődlegesen választunk, és tulajdonképpen a zöld hályogosoknál csak nagyon kis százalékban kerül sor a műtétre, hála a jó Istennek. Ott azért szemcseppekkel tudjuk a betegeket gyógyítani, de valóban vannak olyan esetek, amikor ugye műtétre kerül sor, és itt is óriási a fejlődés a szemészetben, hiszen egyre inkább előtérbe kerülnek a minimál invazív beavatkozások. De igen, a megállapítás nagy vonalakban helyes volt, és akkor a kérdésére visszatérve, hogy a szaruhártya esetében ugye mikor kell műtétre gondolni, illetőleg mikor kell szaruhártya transzplantációra gondolni. Ugye hála Istennek azért sok esetben nem kerül sor, tehát konzervatívan is tudjuk kezelni a szaruhártya különböző problémáit, de ugye pont akkor kell szaruhártya átültetésre gondoljunk, amikor már konzervatív kezeléssel a szaruhártya betegsége nem gyógyítható, és olyan súlyos látáscsökkenés alakul ki, ami ugye a beteg szempontjából, már a mindennapi élete szempontjából problémát okoz, és hogyha alkalmas ugye a beteg a transzplantációra, akkor gyakorlatilag erre van lehetőség. És hát nagyon sok dolog okozhat, vagy válthat ki olyan betegséget, ugye, ami miatt szaruhártya átültetésre van szükség. Itt beszéltünk az előbb ugye az amulbáról és a kontaktlencséről, és itt egy kicsit szeretném is felhívni a betegek figyelmét, hogy ugye a kontaktlencse viselésekor mindig nagyon oda kell figyelni, hogy mik a leírások, hogyan kell használni a kontaktlencsét, milyen tisztító folyadék alkalmazható hozzá, mennyire sűrűn kell cserélni a kontaktlencsét, mert ugye vannak ma már napi eldobható vagy hosszasabban használható lencsék, amiknek a tisztítása különösen nagyon fontos, de itt ugye, hogyha amubás keratitis alakul ki, akkor annak a konzervatív kezelése nagyon nehéz, és sajnos azért vannak esetek, amikor szaruhártya átültetésre van szükség. Szoktuk mindig mondani a pácienseinknek, illetőleg igyekszünk edukálni a fiatalokat is, hogy amikor különféle barkácsolásokat, ilyen jellegű házi mesterségeket végeznek, akkor nagyon-nagyon oda kell figyelni a védőszemüvegnek a viselésére, hiszen ha például idegen test kerül a szembe, és az mondjuk pont a centrális részt érinti, akkor az nagyon komoly látássérülést, látásvesztést eredményezhet, aminél sok esetben sajnos a szaruhártya átültetés marad az egyedüli lehetőség, az egyedüli megoldás arra, hogy visszaadjuk a pácienseknek a látását. És hát természetesen a szaruhártyában lehetnek különböző lerakódások, degeneratív elváltozások, úgynevezett veleszületett disztrófiák, amikor a szaruhártyának az átlátszósága, nem egy esetben a vastagsága is megváltozik, és ezáltal alakul ki a látásromlás. Sajnos nagyon sok esetben ilyenkor is csak szaruhártya átültetés tudunk segíteni a pácienseken, és hát ne felejtkezzünk el azokról a munkálatokról is ott otthonunkban, amikor különféle maróanyagokkal dolgozunk, ilyenek lehetnek ugye savak és lúgok, amik, hogyha szembe kerülnek, akkor nagy mértékben károsítják a szaruhártyát, és itt is szeretném felhívni a pácienseknek a figyelmét, hogyha ilyen bekövetkezik, akkor mennyire fontos az első segélynyújtásnak a szerepe. Tehát ilyenkor nem szabad várakozni soha azzal, hogy a bekerült idegen anyagot kimossuk a szemből, akár folyóvízzel is, már az is nagyon-nagyon sokat segít, és természetesen utána azonnal a megfelelő ellátóhoz el kell menni. De ilyenkor, hogy mi megtesszük-e az első lépést az otthonunkban, az nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy például a szaruhártyánk milyen mértékben lesz sérült a későbbiekben.
A transzplantációhoz ugye szükség van a szaruhártya szövetre. Hogy történik ennek az adományozása, gyűjtése, és hát úgymond, nem tudom, lehet ezt a szót használni, előkészítése a beavatkozásra?
A szaruhártyák ugye mindig kadáverből származnak, és mindig szükséges, hogy ugye megfelelő kadáver legyen. Itt nem szabad arról elfelejtkezni, hogy ugye szaruhártyát bárki nem adományozhat, illetőleg nem lesz jó bárkinek a szaruhártyája egy másik ember számára, hiszen van számos olyan dolog, ami megakadályozza azt, hogy alkalmas legyen a szaruhártya az átültetésre. Ilyen kizáró ok például, csak hogy néhányat említsünk, hogyha valakinek fertőző betegsége van, leggyakrabban említett ilyenkor sokszor ugye a hepatitis fertőzés, HIV fertőzés, számos egyéb fertőző betegségre szűrünk természetesen, vagy hogyha valamilyen ismeretlen eredetű fertőző betegségben, vagy nem fertőző betegségben szenvedett az illető, vagy például olyan neurodegeneratív betegsége van, ami akár problémákat okozhat az átültetés során, tehát például demencia esetén nem használható föl a korong, és természetesen a daganatok egy része is ide sorolható. Ez most nem a teljesség igényével történt a felsorolás, hanem tényleg csak a legfontosabbakat említettük meg. És ilyenkor nagyon fontos, ugye, hogy mind az adományozónak vizsgálatra kerül, ugye számos paramétere, a kornea is természetesen egy nagyon alapos vizsgálatra kerül, olyan szinten, hogy a kornális szöveteket megtekintjük egy speciális nagyító alatt, illetőleg speciális mikroszkóp alatt például a kornea legbelső rétegének a sejt számát is megszámoljuk, hogy megfelelő-e arra, hogy majd a beültetést követően a szaruhártya tisztaságát biztosítani tudja. Tehát nagyon-nagyon sokféle vizsgálaton megy át, mind az adományozó, ugyan már élete utolsó pillanataiban, illetőleg a kivett szaruhártya is, mielőtt átültetésre kerül, és csak akkor tudjuk beültetni, hogyha minden nagyon-nagyon szigorú kritériumnak ugye megfelel.
A műtétnek a menete hasonlítható a szürkehályog műtéthez?
Attól függ, milyen szempontból, de például abból a szempontból, hogy sok esetben nincsen szükség altatásra, ilyen szempontból igen. Egyébként pedig azt hiszem, hogy amikor erről a műtétről beszélhetünk, nagyon fontos megemlíteni azt, hogy sokféle technika létezik, de a technika szempontjából két nagyon fontos különbséget tennünk kell. Egyrésztről ugye nem mindegy, hogy az eltávolított szaruhártya teljes vastagságát használjuk fel magyarul, a teljes eltávolított szaruhártya korongot, vagy pedig annak csak egy részét. És én nagyon büszkén mondom el, hogy itt a Pécsi Szemészeti Klinikán Szalai docensnőnek a nagyon aktív közreműködésével megvalósulhatott az, hogy a szaruhártyának csak a legbelső rétegét cseréljük ki azokban a betegségekben, amikor erre lehetőség van. Tehát, hogyha a szaruhártya azért homályosodik el, mert mondjuk a belső sejt rétegének a sérülése miatt az endotél sejtek nem képesek megfelelően kipumpálni a vizet a szaruhártyából, és ez okozza a szaruhártya homályosodását, akkor lehetőségünk van arra, hogy az úgynevezett deszcement réteget és az endotél sejt réteget cseréljük csak ki, és ez a műtét jóval kíméletesebb, mint amikor a szaruhártya teljes vastagságában kerül cserére. Természetesen nem mindenki alkalmas erre a típusú műtétre, de azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen az egész világ abba az irányba megy, hogy a perforáló keratoplasztikák, azaz a teljes vastagságú szaruhártya cserék száma mintegy 50%-kal csökken, hiszen nagyon sok esetben alkalmazható ez a sokkal kevésbé invazív beavatkozás. Itt ugye a kilöködéstől is kevésbé kell féljünk, bár szeretném azért megemlíteni, hogy ez nagyon fontos tudni, hogy ugye a szaruhártya pont attól átlátszó, hogy vérereket nem tartalmaz, és azáltal, hogy ugye nem tartalmaz vérereket, ezáltal gyakorlatilag a szemészek mindig nagyon büszkén mondják, hogy az ő transzplantációjuk a legsikeresebb, hiszen a kilöködés valószínűsége pont ezek miatt, a tényezők miatt jóval kisebb, mint bárhol máshol alkalmazott szerv- vagy szövettranszplantáció esetén. És ugye van a másik, amikor ugye perforáló keratoplasztikát csinálunk, akkor ugye a teljes szövetet cseréljük ki. Sajnos sok esetben nem alternatív a másik műtéti technika, mert olyan sérülést szenvedett a szaruhártya, ez nem csak traumás sérülés lehet, vagy pedig olyan degeneratív, vagy veleszületett problémával szenved a szaruhártya. Ilyenkor ki kell cserélni a teljes szaruhártyát, természetesen ilyenkor varratokkal kell rögzíteni, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy hogyan történik a műtéti technika, hogyan történik a varrás, milyen ugye a posztoperatív terápia, mikor történik a varratok kivétele, ez is nagyon fontos tényező, és hát természetesen ugye az, hogy az illetőnek milyen az immunrendszere, milyen módon él, és mit tud megtenni annak érdekében, hogy ne sérüljön a szaruhártyája, tehát a legjobb körülményeket tudja biztosítani a szaruhártya szempontjából, hogy vigyázzon rá. Ezek mind-mind nagyon nagy mértékben meghatározzák azt, hogy milyen lesz az eredménye, a végső eredménye a szaruhártya átültetésnek.
Akkor itt a vigyázásnál megkérdezem azt is, hogy ugye ez a műtét, ez jelentősen javítja az életminőséget. Ezt aztán végig óvni kell innentől kezdve, vagy ez a műtét egyben garancia arra, hogy kész, tehát végleges megoldást jelent?
Mindenképp érdemes azt tudni, hogy ha perforáló, azaz teljes vastagságú szaruhártya átültetést végzünk, azért a teljes gyógyulás az durván 1-1,5 év, tehát akkor zajlik le teljesen, amikor majd a varratok is kivételre kerülnek, és a transzplantátum szépen a környezetében illeszkedik. De azt tudni kell, hogy a kilökődés az bármikor bekövetkezhet. A leggyakrabban azt szokták mondani, hogy ugye az első 5 évnek az eredménye az mennyire szép és mennyire jó, és tulajdonképpen itt azért 90, sok esetben 95%-os sikerességről számolnak be a szemészek, de természetesen késői kilökődések is lehetnek. És hát, hogyha bármilyen sérülése éri ezt a szemet, nyilvánvalóan a szem eleve egy nagyon érzékeny részünk, érzékszervünk, de hogyha egy beültetett transzplantátumon következik be a sérülés, akkor nyilván ennek a korongnak akár a megbillenése is hamarabb meg tud következni, mint hogyha a saját szaruhártyánkról lenne szó.
Lehetnek szövődményei is ennek a műtétnek?
Minden műtétnek lehet szövődménye, nem csak ennek a műtétnek. A műtétek esetében, amikor például a felvilágosítást végezzük, akkor el is szoktuk mondani a betegeknek, hogy tulajdonképpen milyen szövődményrátákkal számolunk. Itt azért tudni kell azt, hogy ugye amikor egy perforáló keratoplasztikát, teljes vastagságú keratoplasztikát végzünk, akkor gyakorlatilag ugye a szemről le kell venni ezt a külső burkot, ezt az áttetsző burkot, tehát ilyenkor a szem egy rövid ideig, attól függően, hogy ugye meddig tart a műtéti idő, de tulajdonképpen teljesen nyitva van. Tehát a műtét alatt is lehetnek szövődmények, és a műtét után is lehetnek szövődmények. Ez teljesen természetes. Nyilván az alkalmazott különféle szemcseppet, gyógyszerek, azok arra szolgálnak, hogy minél kevesebb legyen ennek a kockázata, akár egy fertőzésnek, gyulladásnak a szemben. És ezáltal ugye a kilökődésnek is. Tehát, hogyha szükséges, vagy mondjuk ismételt keratoplasztika, ami a végzett műtét, akkor már eleve adunk olyan gyógyszert, ami a kilöködésnek a valószínűségét csökkenti.
Hazai szaruhártya transzplantációról, ha jól tudom, akkor az 50-es évek óta beszélhetünk, és itt meg kell említeni a szaruhártya átültetés hazai meghonosítóját, Albert Béla professzor nevét, aki Debrecenben tanított sokáig, és ott oktatta erre a tudományra a hallgatókat. Azt is hozzá kell, hogy tegyem, olvastam, hogy a hazai szemészeti klinikákat döntő többségében az ő tanítványai vezetik, mint például Pécsen az ön személyében is ez történik. Hogy őrzi emlékezetében Albert professzort, egykori tanítványa?
Mindig nehéz ilyenekről beszélni, de itt egy kicsit visszább mennék, és nem is csak Albert professzor úrról beszélnék, magáról a szaruhártya meghonosításáról Magyarországon, hiszen 1909-ben Fejér Gyula volt az első, aki Magyarországon elvégezte ezt a műtétet, majd pedig ifjabb Imre József volt az, aki igyekezett meghonosítani ezt Magyarországon, de ugye a II. Világháború nagyon közbeszólt sok szempontból a keratoplasztikának az elterjedésében, akkor ugye a világon is, illetőleg Magyarországon is. Albert professzor úr volt az, aki Magyarországon igaziból elterjesztette a keratoplasztikát, de az ő tanára, Kettesi professzor úr volt az, aki tulajdonképpen a II. Világháború után újraindította a keratoplasztikát Magyarországon. de Albert Béla neve azért emelendő ki minden szempontból, mert ő volt az, aki igazából nagyon nagy számban kezdte elvégezni Magyarországon a műtéteket. Több mint 2000-es volt az az esetszám, amelyet az ő kandidátusi dolgozata feldolgozott, és több mint 4000 műtétet végzett el Magyarországon, és nagyon fontos volt számára az is, hogy ne csak ő végezze el a műtéteket, hanem itt hagyja ezeket a műtéteket a tanítványainak. Nem számoltam össze az interjú előtt, de tényleg azt tudom mondani, hogy az ő keze alatt felnőtt fiatalok közül nagyon sokan végeztek kornális transzplantációt, és gyakorlatilag én is úgy hagytam ott Debrecent, hogy ott volt már a kezemben a műtéti technika, és én nagyon hálás vagyok mind Albert professzor úrnak, mind pedig Berta professzor úrnak, akiknek a keze alatt úgymond felnőhetett az ember. Igazából én már Berta professzor úrral dolgoztam együtt, ő volt a főnököm, de nagyon nagy dolog volt az, hogy Albert Béla bácsi mindig ott volt az intézetben, tulajdonképpen ő nagyon sok esetben tényleg éjjel-nappal ott tartózkodott, bármikor be lehetett menni hozzá, bármikor lehetett tőle kérdezni, mindig készséggel és mindig nagyon nagy szeretettel, hihetetlen nagy szaktudással állt a rendelkezésünkre. Azt hiszem, így felnőni, az egy különös kiváltság. Azt gondolom, hogy egy érdekes kapcsolat volt a miénk. Én nekem lehetőségem volt még vele együtt lenni a klinikán kívül is, hallgatni az ő történeteit, megismerni az ő életútját, az ő szemléletét. És amikor egy emberre ilyen hatással van valaki, akkor azt gondolom, hogy az úgy végigkíséri az élete során, a szakmája során, és én őszinte leszek, nagyon sok díj emlékérem díszít itt az iroda asztalát, de valahogy az övé egy különleges helyen van, az Albert díj, az mindig ott van az asztalomon, azon az asztalon, ahonnan előveszem a papírokat, amin dolgozok, és amikor elkeseredek, akkor rászoktam nézni, és mindig olyan jó kedvem lesz. Mindig azt gondolja az ember, hogy nehézségek az életben mindig vannak, mindig adódnak, pont azért jönnek, hogy megoldjuk őket. És erre mind ő tanított, mind pedig az édesapám, és én mindkettőjüknek nagyon-nagyon hálás vagyok.
Professzor asszony, köszönöm az interjút.
Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra, és köszönöm szépen a hallgatóságnak, hogy velünk voltak.